Következő percekben Magyarország nyugati határainak kialakulásával foglalkozunk Trianon szemszögéből. Szerintem az első szembeötlő kérdés, hogy most itt konkrétan az osztrák-magyar határa gondoltam, hogy itt egyáltalán miért van az, hogy Ausztriának lehettek területi igényei Magyarországgal szembe, hogy osztrák-magyar monarchiaként közösen veszítettük el az első világháborút, Ausztria miért igényelhetett egyáltalán területeket Magyarországból?
Igen, hát ez nem úgy történt a párizsi békekonferencián, hogy külön pad volt a veszteseknek, és külön pad meg a győzteseknek, bár azért kétségkívül nagyon el voltak különítve, és nagyon más lehetőségeik voltak, de azért egy ilyen formalitás, hogy megmaradt, hogy hát itt most a leendő nemzetek szövetsége ülít, próbálja kitalálni, hogy hogy lesz ez majd úgy megcsinálható, hogy ebben ne legyen a következő háború, és ez nem sikerült, nagyon nem sikerült, de mégiscsak valami ilyesmi volt a háttérben, és amikor ebbe a klubba, tehát meghívták Ausztriát, ugye 2019. augusztusában, akkor ők miközben pontosan tudták, hogy területet fognak veszíteni Olaszországgal szemben, területet fognak veszíteni a délszláv állammal szemben, valamennyi területet Csehországgal szemben is. Akikben, hát ők azt a javaslatot benyújtották a békekonferenciának, hogy ők elsősorban etnikai alapon szeretnék megszerezni, szeretnék megkapni Magyarországnak azokat a területeit, ahol többségben német nyelvi lakosság él, és be is húztak egy vonalat, amelyik körülbelül a mai mesemisítság, tehát Moson-Magyaróvát is magába foglalván a körülbelül a szigetközi Dunáig tart, aztán utána lent Csornát már nem, de Sopront elkérvén, és innen megyünk tovább. Körülbelül a mai határ mentén annyival többet kértek, és Kőszeget is elkérték volna, a Pintamögyi falvakat is elkérték volna, és Szentgotthárd is elkérték volna. Tehát ez volt az ő kérésünk 19. augusztusában. De Magyarország ebben a pillanatban nemhogy nem volt ott a békekonferencián, mert majd csak 2010 elején jutunk oda ki, hanem Magyarország ebben a pillanatban éppen nem is nagyon létezik, hiszen 19. augusztusában mi történt, hogy összeomlott a tanácsköztársaság, a román megszállás Budapesten és az ország középső részén, egyre inkább a nyugati részén is, tehát nem nagyon voltunk abban a helyzetben, hogy mi is akkor még bázisér ellen ajánlatokat, vagy ellenítéket tettünk volna. Tehát így került az Ausztria, és így kötik meg 1919. szeptemberében a Szent-Germaini békét, amelyben a gyakorlatilag rendő osztrák-magyar határ szó szerint ugyanúgy írják le, mint ahogy később Trianonban megfogalmazódik. Ami a szempontból érdekes, ez két dolog. Először is, hogy nem kapják meg Szent-Gotthárdot délen, mert az még nincs addig lejátszva, hogy a jugoszlávok elmehetnek-e odáig, tehát azt nyitva hagyják. És nem kapták meg a Moson-Magyaróvárt és a Oroszvártól Hegyesfalmától Csornára, ami vasútvonalat sem, mert ez meg érdekes, hogy a cseh partikulális érdek volt, hogy ez ne hozták, hanem magyar kétre maradni meg a vasútvonal. Egyébként a többi helyen, mondjuk Kőszeget leszámítva, körülbelül úgy kitett ez a határ, hogy az osztrák kérdések megfogalmazta ezeken később, ezeket a kívülműsában tökéletesen ezt a határvonalat írták alá belünk is. Viszont egy dolog, nagyon nagy különbség az összes többi határszakaszunkkal szemben, és ezt később a Magyar Határmegállapító Bizottság és a magyar politika nagyon ügyesen ki tudta használni. Ez pedig az, hogy miközben Csehszlovákiával, Romániával és a délszláv állammal volt Magyarországnak két oldalúnak is elkönyvelhető szerződése, konkrétan a trianoni szerződés, hiszen a Magyarországon kívül az a másik három ország, és még egyszer mindenki más aláírta ezeket, milyen nekünk Ausztriában nem volt. A trianoni békeszerződést Magyarország az Antant hatalmakkal írta alá, és a Szent-Germaini békét Ausztria is az Antant hatalmakkal írta alá. Egymás között nem volt megállapodás sem a határról, sem a határ megállapításáról, sem semmiről, és ez a következőben nagy jelentőséget és érdekességet fog majd kapni.
Akkor meséljön ezekről az érdekességekről, bonyodalmat okozott ez, vagy lehetőséget okozott ez a magyar diplomáciának, hogy ez alapján érvényesítse a saját érdekeit?
Hát mondjuk úgy, hogy nagyon érdekes jászlat kezdődik kialakulni. Egyébként azt mondjuk júniusában írjuk el a trianoni békeszerződést, és 1921. júliusára jutunk oda, hogy ez a békeszerződés az hatályba lép. Nem azért, mert mi elfogadtuk volna, mert elfogadtuk, de a szerződésben az van benne, hogy a Magyarország és legalább három a szövetséges és társult főhatalmat tudni ratifikálni a szerződést. Az olaszok meg az angolok elég hamar ratifikálták, és a japánok voltak a harmadikak a főhatalmak közül, tehát nem is a franciák. Amikor ez megtörtént, akkor egyébként az 21 nyarán, tehát egy évvel az aláírás után újra mozgásba indítottak szereket, és akkor álltak föl a határ megállapító bizottság, akkor állt föl például az osztrák-magyar határ megállapító bizottság is. Akkor Az is kivételes helyzet volt, hogy összes többi vonalon, tehát minden más határunkon, vagy a határ közelében, vagy attól még a rendőr magyar területek felé beljebb is volt a megszállási határ. Tehát, hogy a magyar közigazgatás, a magyar fegyveres erők, vagy a határon, rendőr határon, vagy attól befele álltak, kivéve itt. Mert itt az egész átlanuló területen, 21 júniusában még a magyar közigazgatás, a magyar fegyveres erők vannak, ami hát nem valami nagyon komoly erő, de azért ott vagyunk. Akkor nekünk 21. augusztusában innen ki kell vonulni. Mert erre meg is voltak szervezők, hogyan állunk, a bézunk, a meddig vonulunk, hiszen mikor. A magyar fegyveres erők és a magyar közigazgatás elkezdte kiürítani ezeket a területeket augusztusban, szeptember elején, az osztrák csendőrség pedig megpróbált bevonulni. Na csak úgy nem sikerült, mert hogy azok a félkatonai, vagy hát nem ugye, hogy az osztrák szakértőben is nem szabad csapatok, akik egy évvel korábban, vagy másfél évvel korábban még a Horthy-nak a rongyos gárdáját alkották Budapest felé menet. Ezek most nem katonai kötelékben, hanem teljesen azt hittek magukra, hogy ők magánvállalkozásban szembe szálltak a bemúló osztrákokkal, és nem is eredménytelenül. Tehát tulajdonképpen szinte minden csapatét a magyar szabad csapatok nyertek meg. Ennek a szívet az volt, hogy ahhoz, hogy nem akart, hogy igazából nagy kockázatot vállalni. Tehát amikor látszott, hogy ők jönnek be a csendőrök, és fegyvertűzőjüket, és halálesetek is vannak, akkor két hétig még egy próbálták erőltetni azt, hogy aztán visszamentek. Itt megalakították a magyar szerkezők ezt a Lajta Bánság nevű államot, és akkor bélyöget adtak ki, mindenféle érdekes sztori van ehhez, de a lényeg az, hogy egy olyan magyar nyelvű, magyar vezénylésű szabadsabbat rendszer tartotta meg ezt a területet, amelynek formálisan a magyar kormányhoz nem volt köze. Tehát a magyar miniszterelnök Horthy moshatta a kezeit, hogy neki ez semmi köze, így kivonultak, innen trólja meg az Antant a kérdés, hiszen az Antantnál szerződtünk. Hát azt, hogy az Antant nem mondjuk be, hát ez nem ami sajnos. Ahhoz pontosan mi meggondoltam? Azt gondoltam, hogy hát ő az Antanttal szerződött le, hát akkor lesz szíves az Antant neki a listát szanátítani a területet. Igen, ám csak, hogy nekik meg lehet, hogy volt hatalmuk Párizsban, meg a béketárgyaláson, hogy megnyerték a háborút, mert most konkrétan hadsereik az nem volt itt. És az egyetlen, amit esetleg megtehettek volna, hogy a kis Antantot rászabítják Magyarországra a cseheket, meg a románokat, hogy akkor nagyon jól teremtsenek itt rendet, csak hogy igazából nem volt miért. Magyarország formálisan mindent betartott, amit be kellett tartani, úgyhogy itt volt egy ilyen padhelyzet. Az osztrákok leültek a csehekkel, hogy segítsenek már nekik, és akkor mondta nekik a Benes, hogy hát, és akkor mi lenne, hogy elmegy kompromisszum, elmegyek már egy kompromisszum a magyaroknak. A Benes vetette föl a Hamburgban az osztrák kancellárnak. Lehet, hogy egy kompromisszumot ajánlottak föl neki sok pont, azért cserébe, hogy a többi területet azt meg hát aktívan járjanak hozzá, hogy átlássanak. És aztán ebből a tárgyalásból, amit aztán az olaszok gyorsan fölkaroltak, ebből született meg a Velencei szerződés 1921. október 13-án, amely végül szerződéses viszonyba hozta Magyarországot és Ausztriát. És amely szerződésben az van benne, hogy Sopron és néhány környező település formális népszavazást fog tartani 21. decemberi napi közepén. Ennek az eredményét egyben kell majd számolni, és aki a több szavazat kapja, az megkapja az egész hatasztori területet, tehát Sopron és a néhány falut. Így akkor itt a határ végülessé válik, és a többi helyen pedig Magyarország segítséget nyújt Ausztriának abban, hogy átvehesse a többi területet. Tehát ez a megalapodás született. Még egy érdekesség, hogy itt az osztrák határszakaszon nem is demarkációs vonal választott el ezután a megállapodás után a szelepet a határmegállapítás végéig, hanem egy semleges zónát kinyitottak egy ilyen néhány kilométeres széles falvak között húzódó, tehát falvakat magában nem tartalmazó semleges zóna választott el a bevonuló osztrák fegyveres erőket és a visszavonuló magyarokat, és ebben a semleges zónában a magyar közigazgatás fennmaradhatott. És természetesen semleges zónával vált Sopron is, az ugye lakott terület, tehát a formális Antant vezetés alá került. Gyakorlatban ez meg úgy történt, hogy ez egy itt felkelő zászlóért formálisan Antant alá rendeltségbe került, és így hát egy ilyen viszonylagos bizalommal várták 1921. december 14-15-16-ot, amikor a szállításra sor került Sopronban, ahol hát összességében a falvak általában Ausztriával szavaztak, mert német falvak volt a legtöbbje, de Sopron magyarul szavazó többsége az átdimentette ezt, és én azt mondjuk meg 2/3 Magyarországon maradt a terület.
Azt jól értem, hogy azt mondja, hogy annak a Benesnek köszönhetjük tulajdonképpen ennek a népszavazási gondolatnak a felvetődését, aki később mondjuk a felvidéki magyaroknak a jogfosztását utána megalapozta.
Ugyanaz a Benes, meg ugyanaz a Benes, aki benyújtotta a koridortervet, és ugyanaz a Benes, aki tőlünk még el se tudottam volna Vászot és Miskolcot, és igen, ugyanaz a Benes volt, aki aki leginkább már szerette volna a zsákmányt a zsákban tudni, és nem még ilyen számára már elmesettem, hogy ilyen kicsi apróságokon rágódás miatt ezt a bizonytalan jövőbe tolva látni. Ami ebből mégre érdekes, nem a magyar kormánynak engedelmeskedő, de mégis magyar érzelmi fegyveresek voltak viszonylag nagyobb számban ezen a területen. Tehát ez egy ér volt azért, hogy nekünk velünk tárgyalni kell, hogy segítsünk már ebben. És még egy dolog, az osztrákok csak egy kicsit keményebbek. És azt mondják, hogy ők beküldik a hadsereget, lesz, ami lesz, és kiszorítják a drónainak, meg az Osztambulnak a filmészményeit, akkor valószínűleg majd vésőbb nem. De nem, ők is az Antantól kérték, hogy oldja meg melyik a helyet.
Most egy korábbi beszélgetésünkre hagy utaljak, még akkor azt mondta, hogy és a románokkal példálozott, hogy tulajdonképpen azért akinél a hadsereg volt, annak erősebb volt a szava, még akkor is, hogyha a szerződésben valami le volt írva. Tehát tulajdonképpen, hogyha ez a magyar szabad csapat, aki ugyan független volt a magyar hivatalos országvezetéstől, katonaságtól, ha ők nincsenek ott, nem állnak ott helyt, akkor nem marad ennyi Nyugat-Magyarországból, mint ma van. Ezt kijelenthetjük?
Ezt kijelenthetjük. Akkor nincs Sopron. Akkor nincs Sopron népszavazás, és akkor hát ezt nem tudom, hogy többi helyen a határ megállapító bizottság mit tudott volna tenni, vagy hogy bekövetkezett volna az a mindez a változás, amit Szombathely nyugatörőkörében javunkra történt, de akkor Sopron nincs. Igen, ezt lehet mondani.
És a kutatásai információi nyomán egyébként mennyire volt ez tényleg független a magyar katonaságtól, magyar államvezetéstől ez a kérészállam, ugye a Lajtabánság? Hogy azok egy friss mai példát erre, például ugye néhány évvel ezelőtt Kelet-Ukrajnában, ami történt, amikor azt mondja Oroszország, hogy nem az ő csapatai foglalták el azt a két kelet-ukrajnai megyét, de aztán minden jel arra mutat, a hadsereg felépítésétől kezdve minden arra mutat, hogy még csak Oroszország áll mögöttünk. Szóval itt valami hasonló történt, vagy tényleg ez nem a magyar kormányzat támogatásával történt?
Szerintem nem voltam ott, de hát amennyire én ennek után olvastam, nem egy hasonló, hanem gyakorlatilag ugyanaz a sztori. Tehát nem gondolhatja senki, hogy mondjuk Római Pál, aki hát egyik nem Budapest fele Hóhortival, hogy ő most akkor teljesen a kormányzó akaratával ellentétesen cselekszik, maximum azt, hogy nem nézett oda, hogy mit csinál. És hát milyen érdekessége? Ugye, a 21 őszén vagyunk, megvan a velencei szerződés, és várjuk a népszavazást, és történik közben egy érdekesség október második felében, a negyedik Károly király fogja magát, és Vájcból elrepül Magyarország, és leszáll Dénes Szándorok, Vas és Sopron megyék határán. Utána várja őt a van érdekes, hogy ott vannak ennek a szabad csapatok, ezeknek egy része legitimista, tehát királypárti. Tehát akkor szépen oda csatlakoznak hozzá. Csatlakozik hozzájuk a leháraződés, aki Nyugat-Magyarország katonai tartója, és aki 19-ben, hát körülbelül a Hortival azonos erőszegett rendelkezett Szombathelyen. És őt külön vonatra szállval, én a Budapest felé, és akkor ilyen 21. október 23-án a budaörsi csata, ahol először a kormányzó emberei által összetoborzott budapesti egyetemi ifjúság, majd aztán a vidékről beérkező katonai alakulatok megállítják és legyőzik a király, hát nem túl számos, de ez mégiscsak meglevő fegyveres csapatát, és ennek következtében aztán negyedik Károlyt először Tihanyba, majd aztán az országon kívülre teszik, és közben a magyar nemzeti és kimondja a trókoztást is. Ez sokkal jobban érdekelte mind az Antantot, mind a kis Antantot. Egyszerűen azért, mert a király, aki hát azért, hogyha ezt komolyan gondolja Magyarország, akár egy legitim uralkodó is lehetett itt, ő sokan nem fogadta el sem a Versailles rendezési rendszert, sem a Saint-Germain időkét, sem a Trianont, semmit se. Tehát, hogyha ő államfőként tér vissza Magyarországra, akkor az egész rendszer megkérdezi. Tehát persze katonailag semmi nem állt volna, de ezt a jogi helyzetet ezt nagyon-nagyon érzékenyen kezelte mindenki az Antantban, és itt a környező államokban is. Úgyhogy az, hogy Magyarország ugye Sopronnal megerősödött, amellett az Antant felé a királypuccs elrendezése az is egy komoly időkártyát.
És még két dologról szeretném, ha beszélnénk konkrétan területi ügyekről. Az egyik a Pinka völgy. Itt ugye azért a falvak cseréltek gazdát, meg volt olyan, ami úgy tűnt, hogy egyik országban marad, aztán a másikhoz került. Nyilván minden falut most nem tudunk megbeszélni, de egy-két érdekességet meséljen a Pinka völgyből, hogyan alakultak itt a dolgok.
Igen, ugye azt hiszem, hogy a Szigetvári béke utána a határ megalapítása, akkor ennek egy ilyen revíziója hol történik, akkor ugye a legnagyobb magyar siker Sopron. Ez a második legnagyobb magyar siker, mert azért itt néhány falura kiterjedő revíziót sikerült elérni. És ez abból áll, hogy itt már az Osztrák-Magyar Határmegalapító Bizottságban a magyar delegátus, aki ebben időszakban a Milányi báró volt, ő beterjesztett. Többé mint beterjesztettünk. Tehát itt azért nagyon látszott az, hogy ez nem egy győztes országgal szemben van ez a határmegalapítás. Először beterjesztettünk egy 96 településen a felújavaslatot, amely a határbizottság nem többsége átisment. Aztán talán a Népszövetség tanácsa nem tart, hogy menne. És akkor utána a második körben Magyarország egy visszafogottabb javaslattal élt, ebben szerepeltek ezek intervődő települések, de persze Ausztria is tett ellenjavaslatot, úgy is próbáltak megtetni a falvakat, ugye nemesmedvest, zsirát, lovászadot, kiaszték, és ezek után a határmegalapító bizottság ezeket a falvakat meglátogatta. És itt nem volt formális népszavazás, hanem azt nézték, hogy hát melyik falu milyen zászlóbírből, hogy itt most nem lehet készítsen a dolgot. Ennek alapján meghúzták a határt, és akkor visszakaptuk a pénzemvölgyi falvak jelentős részét, illetve Ausztria megkapta Lovászad, a mai Lewisind települést, ami egyértelműen Ausztria mellett állt ki, illetve kaptunk volna még kettőt, tehát Csajta és Tém település közvetlenül a Bűsői határára kerülnek a nyugati oldalán. Hát mindössze azért nem kaptuk meg, mert így, hogy ha azt is Magyarországhoz csatolták volna, akkor a Rohont felé, a Ausztria belsőjéből menő vasúviszonylat elvált volna. De ezek, amelyek visszatértek, ezek közül, mert a horvát falvak voltak. Nem mindegyik, de a komolyabb részük az horvát többségű volt. Hát ez Magyarország mellett álltak, hogy aztán ez miért volt így? Magyarért meg ezt szokták meg. Magyarért már tényleg a magyar nemzet részéről, politikai nemzet részének tartották meg. Vagy amit az osztrák irodalom állít, hogy a legnagyobb munkaadók, tehát az ottani nagybirtokosok, vagy esetleg a papok errefele agitálták volna népet, ez ma már tulajdonképpen mindegy, a határt meghúzták, és hát majdnem a végéres határokra elő is állt. Az volt érdekes, hogy Magyarország és Ausztria ezek után még két-két falut elsengett egymással. És akkor csak egyetlen példát, ha ragadjak ki, Őszegtől északnyugatra van egy rút falva nevű település, amelyet Magyarország első körben még visszatér, és vissza is kapott ebben a kintelődő rendezésnek a rólderügyen. Majd aztán utána Magyarország elserélte ezt a települést egy másik faluért, két másik faluért, amelyet viszont nem kaptunk vissza, és ennek nagyon kiértékű Magyarországhoz tartozónak, hogy a rút falva, ez inkább ilyen németi beszélő falu volt, hogy elserélte Magyarország Ausztriával. Majd utána a pénztartóval távolás után még egyszer visszamentünk, hogy hoho, hogy én még az eszterházi erdőket szeretnénk megkapni ennek a rút falvának a határából. Ez tulajdonképpen az, ami ma a Készfegyi Hegységnek az északi, tehát a Készfegyi Hegység elintétől, a Viroszkőken, Liggyen, északon, északeljeszkedik el, és a Magyarországokra is tartozik, amilyen gazdasági érdeket, különösen, ha az Eszterházi herceg ezt mellé állt, akkor jó, akkor ezt teljesítették. Úgyhogy egy ilyen érdekes oda-vissza történet volt, és aztán végül 1923 közepére rendeződik minden apróság, 23 részére a határok körülbelül a mostani helyükre kerülnek, de itt sokkal-sokkal több egyedi serebere módosító javaslat volt, mint az összes többi határszakaszon együttvével, ami annak volt az eredmény, mert ennek volt köszönhető, hogy a mozgásként volt, hogy azt kell mégsem egy összes hatalom.
És egy utolsó kis apró érdekesség egyesok közül itt az egyezkedéseknél, nekem ez érdekes volt, az Ilona Akna története, itt bányászati kérdés van, itt miről döntöttek? Mi volt a magyarországi kérés, magyar kérés, és aztán mi lett a döntés?
Igen, hát ez a Brandberg bánya, tehát Sopronnak a nyugati előtere, ami a Sopron népszavazás eredményeképpen Magyarországhoz visszatért, és akkor itt a Velencei szerződés úgy értelmezték a felekbe, különösen Ausztria, hogy akkor ezek a települések döntöttek, ezek a katasztrofai terület a Magyarországhoz visszatér, és akkor ott lesz a határ. És a Brandbergi bányáknak az egyik aknája az a leendő osztrák területen ért el a felszínt, az Ilona aknak. Ez egy 200-300 méterre határtól, nem is olyan messze Brandberg bányától, ez Récén nevű, egyébként német lakosságú, egyik javaslatban sem kérte vissza Magyarország ezt a települést, tehát ennek a hegyi része, a karosztai területenek a része Ilona aknak, ezt kértük, hogy ezt határtóknak mondja. A határmegállapító bizottság azt mondta, hogy jó, de Ausztria fellebbezett, és a nagykövetek tanácsa elutasította a kérésünket, amit aztán úgy interpretálta a sajtó, hogy csak a területi felségjogot kapta meg Ausztria, minden más, amilyen felhagyja, nem mondom, hogy a lényeg. De egyébként tényleg minden más, ami ilyenket. 40 évvel megkaptuk a bányászatfiókot, meg a magyar közigazgatás is maradhatott ezen a területen, amire őt gondolja Osztria. Tehát formálisan az arról döntöttek 2023-ban, hogy 1963 magyarországi az ugyan aszna bányajoga. Hát ennek aztán különösebb jelentősége meg volt, mert az aszna tényleg jól termel, de ez kb. 10 év alatt kimerült, és így aztán a második világháború után meg már kérdő kérdés nélkül ausztriai észre. És még egy sokkal kisebb érdekességet hadd mondjak, amit ugye kb. 500 méteres területsávot elbuktunk, ha ezt szabad így fogalmaznom. Régen meg nyertünk egy 20 métert az Írott-Kis útsán, az Írott-Kis útsán levő Pilátó torony, ugyanis egy picit a kataszteri határtól odérben, egy 20 méterrel odérben húzódott tőle a kataszteri határ, úgyhogy annak a formális meghívása, amire egyébként a határbizottság készült, az a Pilátó tornyot ennyire az osztrák oldalra érezte volna, hogy itt hát ragaszkodtunk ahhoz, hogy a jelenségi szó szerinti betartásával az a magas lett, a többi fénybe is sötétünk, de azt szeretnénk, hogy ott legyen, és akkor ennek megfelelt a osztrák szív, és úgyhogy ezt a részében azt mondtam, hogy valóban